Harmadik rész. A rab oroszlán. Első fejezet. Lovas katona állt a Berettyó partján, kék köpönyeges, vörös süveges király katonája. Intett a partról a süvegével, s átkiáltott a fűzfa bokrokon. Ha-hó, itt a víz! S leléptetett a napfénytől meleg, süppedékes parton a buján sárgáló gólyavirág közé. A ló térdig ereszkedett a fűbe, amelynek alján szinte elveszett a víz, s lenyújtotta a nyakát, hogy igyék. Azonban nem ivott. Ahogy visszaemelte a fejét, orrából, szájából csurgott a víz. Visszafújta, és a fejét rázta. – Mi lelte ezt a lovat? – dünnyögött a vitéz. – Hát miért nem iszol, ebatta? A ló megint lenyújtotta a fejét, megint kirázta a vizet az orrából, szájából. A mezőn át még 18 különféle öltözetű magyar lovas üketett oda, s köztük egy szálas, sovány ember, akinek sastól volt a süvegébe tűzve, s köpönyege helyett megyszínű posztómentet akarta a vállát. – Hadnagy uram! – szólt föl a vitéz a vízből. – Férges, vagy mi ez a víz? Nem issza a lovam! A sastollas ember beugratott a vízbe, és figyelmesen nézett a hullámokra. – Véres a víz! – mondta csodálkozón. A part körös körül fűzfa bokrokkal volt besűrűzve, a bokrok barkától sárgálottak, a föld kék lett az ibolyától, a tavasz édes illatát köténnyel hordta onnan a délutáni szellő. A hadnagy megcsapta a lovát, egy néhány lépés csobogott fölfelé a vízben. A bokrok közt a parton egy ingre vetkőzött fiatal emberre bukkant, az ember fűzfa törzsökön ült és a fejét mosta a patakban. Nagy, buckós fej, mint a bikáé, a szeme is olyan apró, fekete és erős. A bajuszkája két vasszökként hegyes, a dolmánya, két sárga csizmája, süvege, kardja mellette hevert a gyepen. Hát attól a mosdástól vált véressé a Berettyó vize. – Ki vagy te, öcsém? – szólt rá a hadnagy. Az ifjú kedvetlenül felelt. – Megcsei István a nevem. – Az enyém meg Dobó István, mondotta a hadnagy. Hát mi bajod, öcsém? Megvágott egy török az Isten fáját neki, s a tenyerét a fejére tapasztotta. Török, szólt Dobó megvillanó szemmel. A pogány mindenit annak a töröknek nem lehet még messze. Hányan vannak? Hé, fiúk, kardra! S kiugratott a vízből. Ne fáradjanak, szólt Megcsei. Én már agyon vágtam, itt hever mögöttem. Hol? Itt van valahol nem messze. Dobó leszólította a lóról a fegyverhordozóját. Vedd elő a tarisznyát, mondotta neki, és lásd el az úrfit tépéssel, kötéssel. Amod a fejjebb vannak még, szólt Megcsei a tenyerét ismét a fejére tapasztva. Törökök? Nem, az öreg nemes meg a felesége. A vér elöntötte az arcát. Megint lehajolt a vízre. Dobó felszöktette a paripáját, s néhány lépésre egy másik embert talált. Az is ingre vetkezetten ült a patak partján, piros hajú vénember. Egy kövér öregasszony mosta sírva a pirosságot a vénember fejéről. – Adjon Isten! – kiáltotta Dobó. – Nagy-e a seb? Az öreg fölnézett és vígan legyintett. – Török vágás! Akkor látta Dobó, hogy az öregnek csak fél keze van. Ejnye, de ismerős, mondotta a lováról leszállva. Az öreg újból fölnézett. Lehet. Dobó István vagyok. Az öreg tűnődött. Dobó? Néni, te vagy Pista öcsém. Hát, hogy ne ismernél? Jártál is nálam, az öreg ceceinél. S a két ember melegen kezet fogott. Hát, mi volt itt, bátyám? Hogy kerülnek ide a pusztába? Ej, szólt az öreg újból átadva a fejét a feleségének. A kutya pogány megtámadta a kocsimat. Még az volt a szerencsém, hogy az az ifjú éppen akkor ért utol bennünket, mikor a pogány nekünk esett. No, derék legény. Úgy vágta a törököt, mint a tököt. De magam is közibük csapkodtam ám a kocsiról. Hányan voltak? 10 a kutyák, hogy a gyehenna emészze meg őket. Még szerencse, hogy nem bírtak velünk. Van vagy 400 arany nálam, ha nem több. S rácsördített az oldalára. Nem halt meg az ifjú? Kérdezte az asszony. Nem, egy cseppet se, felelte Dobó. Amoda alább mosakodik ő is. a közelben pirosló török halottra pillantott. Megnézem már, mondotta, miféle néppel volt dolguk. És benyargalázta a patak mellékét meg az utat. A füzesben két holttestet talált, két magyart és öt törököt, az úton meg egy háromlovas kocsit, amely bele volt dőlve az árokba. Egy fiatal kocsis gyerek a ládák összerakásán erőlködött. Ne vesződj, öcsém, mondotta neki, mindjárt kap segítséget. S visszatért megcseihez. Nem egy török van itt, öcsém, mondotta neki, hanem öt. Szép vágások, becsületedre válnak. Még egynek lennie kell, felelte megcsei. Az talán a vízben van. Az én katonáimat megtalálta-e dobóbátyám? Meg szegényeket, az egyiknek két felé esett a feje. Csak hárman voltunk. És a török? Tizen voltak a kutyák. Akkor hát négy elfutott belőlük. El... Dobó eközben leszállott a lováról, és megnézte az ifjú fejsebét. A vágás hosszú, de nem mély, szólt a sebet összenyomva. Maga rakott rá tépést, és maga kötötte be szorosan egy gyolcs foszlánnyal. Hát hova mégy, öcsém? Debrecenbe. Csak nem törökékhez tán, de éppen oda. Ejnye, öcsém, van ott nekem egy kedves emberem, Bornemissza Gergely, gyerek lehet még, ismered? Éppen ő érte megyek. Levelet írt, hogy szeretne hozzám jönni a hadba. Már akkora a fiú? 18 éves. Persze, a Bálint úr népe elszélett. Bíz azokat szétfújta a szél, mióta az úr raboskodik. Tinódi is elment. Ide-oda csavarog, de lehet, hogy most ő is Debrecenben van. Hát tisztelem, csókolom azt is, meg a két török fiút. Míg így beszélgettek, Dobó feltűrte az ekéje ujját, és rongyot fogott. Az arcát mosta meg megcseinek. Dobó egy katonája meg a ruháiról tisztogatta le a vérfoltokat. – Az öreg ott van? – kérdezte megcsei cecejéig felé intve. – Ott, nincs nagy baja. Nem vagy éhes, öcsém? – Nem, csak szomjazom. Dobó a kulacsért intett. A többi katonát meg elküldte, hogy a kocsi rendbeszedésén segítsenek. Aztán cecejéighez ment. A kocsi mellett a gyepen ült már az öreg házas pár, cecei kezében pulykacomb. Evet jó ízűen. Tartsatok velünk, kiáltotta vígan, csak hogy nem esett bajod, öcsém. A katonák összeszedték a zsákmányt, öt török lovat, ugyanannyi köpönyeget és mindenféle török fegyvert. Megcsei a lovakra pillantott, azután a földön heverő fegyverekre. Válasszon, bátyám, szólt ceceinek. A zsákmány közös. Kell is nekem, felelte az öreg nevetve. Van én nékem elég lovam, elég fegyverem. Hát akkor Dobó bátyámat kínálom meg egy fegyverrel. Köszönöm, felelte Dobó. Már hogy választanék? Nem harcoltam érte? De csak válasszon. Dobó a fejét rázta. A zsákmánya tied, az utolsó gombig. Ajándékot meg hogy fogadnék el tőled? Nem adom ingyen. Az már más beszéd, szólt Dobó vágyó pillantást vetve egy remek művű kardra. Hát mi az ára? Az, hogyha a várkapitány lesz kegyelmed, hát engem szólítson magához, ha szorul a csizma. Dobó mosolygott. Bizonytalanra nem veszünk. Hát más árat szabok, jöjjön el velem Debrecenbe. Az se lehet most, öcsém, én királyi biztos vagyok most. Bitang birtokon szedem a tizedet. Ha csak később nem lesz rá érkezésem. Hát válasszon úgy, hogy ajándékozom meg cserébe a barátságával. Az már úgy is a tiéd. Hanem, hogy meg ne haragudjál rám, elfogadok egyet, mert látom, hogy szívesen kínálod. És a kardokat vizsgálva folytatta. Ezek úri törökök voltak, az egyik bég. Vajon hova valók? Gondolom fehérváriak. Dobó fölvette a kardokat. Az egyik bársonytokos, türkiszes volt, a markolata aranyozott kígyófej, a kígyófej két szeme, két gyémánt. No, ez a tied, öcsém, ezt nem választom, mert ez vagyont ér. Két olcsóbb művű, török vasú kard hevert még ottan. Dobó fölvette az egyiket, s karikába hajtotta. Ez aztán acél, mondotta jókedvel. Hát ezt, ha nekem adod, megköszönöm. Szívesen, felelte megcsei. De már most, ha ezt nekem adod, told meg azzal a szívességgel, hogy vidd el magaddal Debrecenbe, és ha ott van Tinódi, mondd meg neki, hogy írjon rá valami igét. Amit akar, van ott aranyműves, aki beleégeti a vasba. Szívesen, felelte meg Csei, magam is iratok vele erre a kígyós kardra. Egyet suhintott a görbe karddal, és felkötötte a másik mellé. Találtatok-e pénzt a török tisznél? Kérdezte a dobó katonáit. Még nem motoztuk meg. Hát motozzátok meg. A legény csak hamar magával hozta az egész törököt, csak úgy a gallériánál fogva húzta oda a gyepen. Ott motozta meg. A vörös bársony bugyogón nem volt zseb, hanem az övszíjában találtak egy zacskó aranyat, meg mindenféle ezüst pénzt. Ez jó lesz költségre, szólt derültem meg Csei. Katona embernél mindig elkél. Még egy rubintos turbánforgó volt ott, meg egy aranylánc. Azt a bég az ingén belül viselte, s kókuszforgásra csavart, pergament talizmánt hordozott rajta. Megcsei a tenyerére tette a két aranyszert, és oda kínálta Ceceinek. Ebből már kell választani a bátyám uram. Tedd el, öcsém, azt is, szólt az öreg a kezével legyintve. Csak nem tűzök forgót vén létemre. Vigyük el a lányunknak azt a láncot, szólalt meg az asszony. Van egy szép kisasszony lányunk, mondotta magyarázóan, a királyné udvarában. Gyertek el, öcsém, a lakodalomba, rikoltotta Cecei a lábát rázva. Még egyszer kitáncolom a kedvemet, mielőtt meghalnék. Megcsei beleeresztette a láncot az asszony tenyerébe. Ki veszi el? A királyné hadnagya, Fűrjes Ádám. Ismeritek talán? Megcsei elkomolyodva intett nemet. Derék ifjú, mondotta az asszony, a királyné adja férjhez a leányomat. Isten éltesse őket, mondott a dobó. Megcsei a török ruhákat meg a dísztelen fegyvereket a dobó katonáinak ajándékozta, indulásra kászolódtak. Megcsei fölvette a süvegét, s bosszankodva forgatta a kezében. Be volt hasítva, csak nem ketté esett. Sose bosszankodjál, szólt Cecei, ha nem volna meghasítva, nem férne most a fejedre. A ruhájuk még vizes volt, no de estig majd megszárítja a nap meg a szellő. Válasz kettőt a katonáimból, mondott a dobó, hogy elkísérjenek, Cecei bátyámnak is adok kettőt. Nem tudom, együtt megyünk-e, kérdezte Megcsei Ceceiékhez fordulva. Együtt megyünk tán? Hova? Szólt az öreg. Debrecenbe. Együtt? No, akkor elég három katona is. Amennyit akarsz, felelte dobó szívesen. Míg az öreg házaspár a kocsiba rakodott, ők ketten bejárták a holtakat. A holtak közt egy 30 éves forma, nagy testű török, kezét lábát szétvetve hanyat feküdt. Kék posztó bugyogó volt rajta. A szemén érte a vágás. Ezt ismerem, mondott a dobó. Egyszer verekedtem is vele. A két magyar katona csúnyán össze volt szabdalva, az egyiknek letakarták a fejét kendővel. A törököket gyomron szúrták, és belevetették a dobó katonái a berettyóba, a magyaroknak meg sírt kapartak a part puha földjében, egy vén fűzfa alatt, és ruhástúl belefektették őket. Betakarták a köpönyegükkel, behantolták, s kereszt helyett oda tűzték a kardjukat.